Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Miben más egy repülőgépen utazni, mintha buszoznánk? Kiknek kell odafigyelniük erre? És mennyi idős kisbabával szabad útnak indulni? Egyebek között ezekről is beszélt a Magyar Tudomány Ünnepe előadás sorozatán Szabó Attila gyermekgyógyász nefrológus. Az Egzotikus Tájakon is Biztonságban utazási medicina című előadás szerkesztett változatát hallják.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai estén egy kicsit az utazási medicina rejtelmeibe fogunk elmélyülni. Hogyha föltesszük a kérdést, hogy mi jut eszükbe az utazásról, akkor nagy valószínűséggel olyan szavak jönnének elő, mint a kaland, a pihenés, az új megismerése, kikapcsolódás, és hát lehetne sorolni ezeket a szavakat. Nagyon bízom benne, hogy a ma este végén nem változik meg a véleményük, de az igen, hogy amikor készülünk az utazásra, különösen ha számunkra Európából egzotikus tájakra utazunk, akkor megfelelően tudjunk előkészülni, felkészülni az utazást, hogy az valóban egy élmény legyen, és élménnyel gazdagok térhessünk vissza aztán a utazásunkból. Na de kezdjük az elején. Vajon mennyien utazunk a nagyvilágban? És ez az utazás lehet turisztikai jellegű, lehet üzleti jellegű, családi jellegű. Ha megnézzük azt, hogy mennyi a turisztikai jellegű, és mennyi mondjuk a repülő utasok száma, akkor a következőt láthatjuk. A turisták száma a 90-es évektől fokozatosan növekszik. Azt is látjuk azonban, hogy nagyon sok minden befolyásolja a turisták számát. Vannak benne kisebb görbék, gödröcskék, és vannak benne nagyobb szakadékok. Alapvetően két olyan dolgot lehet megfigyelni ezen, ami befolyásolja a számot. Az egyik egészségügyi események, járványok, a másik a gazdasági helyzet. Egy pici visszaesést okozott, ez még ugye nem a Covid, hanem az úgynevezett SARS járvány, 2 millióval csökkent az utazások száma. A pénzügyi világválság 2009-10-ben pedig egy jelentősebb 37 millióval csökkentette a turisztikai jellegű utazások számát. És hát ki ne emlékeznék arra, szűk 5 évvel ezelőtt, amikor indult a Covid-pandémia, milyen jelentős mértékben visszavetette többek között a turizmust is. Ugye ez már nem egy gödröcske, hanem egy szakadék. Gyakorlatilag 1,1 milliárddal csökkent az utazók, turisztikai utazók száma. Azonban, ahogy elmúlt a pandémia, azt is látjuk, hogy elég gyorsan visszatért a kedvünk ahhoz, hogy új tájakat ismerjünk meg, és még 2019-ben, a Covid előtti utolsó évben körülbelül 1,5 milliárd turisztikai jellegű utazás zajlott, addig előrejelzések alapján 2%-kal meg fogja haladni a 2024-es év, a 2019-et, tehát folytatódik kis megszakítással ez az emelkedő görbe. Ha azt nézzük, hogy hány légi utas van, ugye itt már nem csak a turisztikai jellegű utazások száma van, akkor pedig egy elképesztően nagy számot láthatunk, ez közel 4,5 milliárd utast szállítanak a repülőgépek a világ különböző tájaira. Ja, utazhatunk sokféle módon, saját autóval, rövidebb útra, hosszabb útra, busszal, vonattal, de egyre elterjedtebbé válik az, hogy repülőgépre ülünk. És a repülőgépre készülés az egy külön része az utazásnak, ezért a következőkben néhány dolgot a repüléssel kapcsolatban szeretnénk megbeszélni. Amikor repülőgépre ülünk, arra kevéssé gondolunk, hogy mi van a repülőgépen belül légnyomás és oxigén tartalom tekintetében. Azt tudjuk nagyjából, hiszen lehet követni magunk előtt a repülőgépen nagyon sokszor a kis tableteken, hogy hol is tartunk, milyen magasan repülünk, hány fok van odakint. Nagyjából 10-11 ezer méteren szoktak repülni a gépek. Azt is tudjuk, hogy itt, ahol most én állok, illetve önök ülnek, 20,9%-os a oxigén tartalma a levegőnek. Ugyanakkor, hogy megyünk fölfelé, ez is ismert és tudott, az oxigén tartalom az csökken. Hogyha valaki felmegy az Everestre, majdnem 9000 méterre, akkor ott a levegő oxigén tartalma 7% alá esik. Ezért van az, hogy nagyon kevesen tudnak oda, nem, többek között ezért is oxigén palack nélkül feljutni. Na de a repülőn belül is változik a nyomás, és körülbelül annak felel meg, mint hogyha 2500 méter magasra mennénk. 2500 méter magasan pedig az oxigén tartalma levegőnek bizony szintén alacsonyabb, nagyjából 15,5%. Időnként egyébként a nyomást bizonyos külső okok miatt még változtathatják a kabinban, rövid időre, körülbelül az utazások 10%-ára, ez akár még alacsonyabb, az oxigén tartalom 14%-ra is eshet. Persze nagy kérdés ez, hogy befolyásol ez minket, vagy elég nekünk ennyi oxigén, mert ezen is jól el vagyunk. Hát arra gondolunk, hogy itt, ahol állunk a tengerszinten, vagy annak a környékén 20,9% az oxigén tartalom, és itt alakult ki alapvetően az élet, és itt élünk, akkor arra kell gondolni, aki nem tartósan magaslaton lakik és él, nem ott született, évek óta nem ott él, annak mégiscsak a 20,9%-a normális. Ettől függetlenül azért a vizsgálatok azt mutatják, hogy egészséges egyénekben néhány órás, vagy legyen akár egy hosszabb repülőút is, ez az 15,5%-os oxigén tartalom elégséges ahhoz, hogy károsodás nélkül végig utazzuk a repülőutat. Csináltak olyan vizsgálatokat, ugye a Covid alatt mindenki megtanulta, hogy mi az, hogy oxigén szaturáció, meg milyen kis készülékkel lehet az újbegyre tett kis csipeszhez hasonló eszközzel mérni a vérben az oxigén tartalmat. Csináltak olyan vizsgálatokat, hogy vajon hogy alakul ez a repülőn. És azt találták, hogy nagyjából egészséges embereknél 99%-ról 94%-ra esik le, ezt megcsinálták felnőtteknél, gyerekeknél, és ez a 94%-os oxigén tartalom, ez elégséges ahhoz, hogy mindenféle probléma nélkül utazhassunk. Igen ám, de sajnos nem mindegyikünk egészséges. Vannak azok, akik tudottan betegek, krónikus betegségben szenvednek, és itt most elsődlegesen a krónikus tüdőbetegekre gondolok, de azokra is gondolhatunk, akik nem feltétlenül állnak még kezelés alatt, mondjuk dohányosok. Nagyon sokat dohányoznak, a légútjaik, a tüdejük már érintett. Náluk egyrészt nem 99%-ról indul a vér oxigén szaturációja, hanem alacsonyabbról, és gyorsabban esik, tehát náluk bizony már problémát jelenthet akár az, hogyha egy hosszú útra fölülnek a repülőgépre. Na most mit lehet ilyenkor tenni? Nyilvánvalóan azoknál, akik súlyosabb betegséggel fenn, de mégis utazni szeretnének, ez nem lehetetlen, de érdemes felkészülni erre, akár a kezelőorvossal, a gondozóorvossal beszélni, gyógytornásszal, hogy milyen légzés technikát, milyen tornát érdemes végezni az utazások előtt. Nyilvánvalóan itt nem néhány órával előtte, hanem föl kell akkor erre készülni. A másik pedig az, hogyha ennél súlyosabb a helyzet, és akár oxigénre szorulnak, akkor a légitársaságok honlapján, oldalain elérhető az, hogy fölvihetően nem, hogy lehet például egy oxigén palackhoz hozzájutni, hogyha ez szükséges. Ez is mutatja azt, hogy bizony, már az, hogy fölléptünk a repülőre, már az is változásokat okoz a szervezetünkben. Lépjünk kicsit tovább, és nézzük meg azt, hogy mennyien is utaznak. Turisztikai céllal ugye ez a 1,5 milliárd, na de mennyi ebből az idős? Ugye, hál' Istennek manapság előtérbe került az, hogy az egészségben eltöltött életévek, nem csak az, hogy a születéskor várható élettartam, hanem az, hogy ebből mennyit fogunk egészségben eltölteni. És ahogy ez az érték, ez az életév szám növekszik, úgy várható az, hogy az idősebbek közül is egyre többen fognak utazni. Megnézzük azt az 1,5 milliárdot, bizony azoknak az utasoknak körülbelül a 18%-a 65 év feletti. Vagyis azt lehet mondani, hogy nagyságrendileg minden ötödik utas 65 év feletti. Náluk, és különösen ha még idősebbek, több mindenre oda kell figyelni. Az egyik az, hogy milyen állapotban is vagyok. Fizikálisan, mentálisan és hova szeretnék utazni. Nyilvánvalóan más egy síkterületen levő városi túra, bár ott is végig kell gondolni, hogy hány múzeumot szeretnék meglátogatni, azok mekkorák, ott hány órát szeretnék eltölteni, mondjuk egészen más, mint hogyha el szeretnék menni mondjuk egy szafarira, vagy éppen a hegyekbe, és ahhoz nem is kell nagyon egzotikus helyre utazni, vagy mondjuk tengerparti utazást tervez a család, és még eszébe jut a nagymamának, nagypapának, a fiatal nagymamának, nagypapának is, hogy mondjuk buvárkodik egyet, vagy éppen kipróbál valamilyen egyéb sportot. Tehát föl kell mérni, hogy milyen fizikális és mentális állapotban is van az ember ebben a korban, de egyébként ez nagyjából minden korra igaz lehet. Érdemes, és ez nagyon fontos, biztosítási szakembertől tanácsot kérni, hogy milyen utasi és egészségügyi biztosítást kössünk. Különösen annak a tükrében, hogyha rendelkezik az idősebb személy valamilyen alapbetegséggel. Nem mindegy, hogy mi az, milyen gyógyszeres kezelésre van szüksége, van-e egyáltalán szüksége gyógyszeres kezelésre, várható-e az, hogy az utazás során esetleg változik az egészségi állapota. Ez azért nagyon fontos, nem csak az ellátásunk miatt, hanem hogy utána a pénztárcánk se bánja azt, hogyha valami történik. Különös gonddal szükséges az egészségügyi csomagot összeállítani. Ebbe természetesen érdemes a gondozóorvos, házi orvos, vagy, erről majd később beszélünk, az utazási medicinával foglalkozó kollégáknak a véleményét kikérni. Ebben az egészségügyi csomagban több mindennek lenni kell. Mondjuk, ha másra nem gondolunk, akkor az állandóan szedett gyógyszereknek biztos, hogy ott kell lenni. Érdemes megtervezni, különösen, hogyha olyan helyre, egzotikusabb helyre, vagy olyan terepre megyünk, ami egy kicsit nehezebb, hogy mennyit is akarok én egy nap alatt gyalogolni, milyen terepen akarok menni, milyen lehetőségek vannak ott mondjuk a pihenésre, és ez különösen igaz azokra, akiknél mondjuk mozgásszervi vagy légző keringő szervi problémák állnak fenn. Érdemes gondolni a jetlagre, persze nem csak az idősebbeknek, hanem mindenkinek. Érdekes, itt hagyd mondjam el, hogy nem azt javasoljuk megoldásként, hogy akkor napközben kis pihenést, alvást kell beiktatni. A napfénynek van jótékony hatása, tehát ha olyan helyre megyünk, meg egyáltalán, ha nem is süt egész nap a nap, de hogyha szabadban töltünk minél több időt, akkor jó eséllyel a jetlag okozta problémáknak is lerövidül az ideje. És hát azt is érdemes tudni, hogy milyen messzire megyünk, mennyi lesz az időzóna különbség, és nem feltétlenül az első egy-két napra érdemes a legnehezebb túrákat beiktatni. Van még néhány dolog, a vakcináltság kérdése, különösen a malária elleni védekezés és a szúnyogok elleni védekezés. Az utazók hasmenésére fölhívnám a figyelmet különösen két korosztályban, itt az időseknél, illetve a gyerekeknél. Az a közös bennük, hogy nagyon érzékenyek a folyadék vesztésre, illetve a folyadék hiányra. Azt lehet mondani, hogy már a repülőn, ez igaz nem csak az idősekre és a fiatalokra, de már a repülőn érdemes, és az időseknek meg különösen, odafigyelni a folyadékfogyasztásra, nagyjából olyan 2-3 decit óránként nem szénsavas folyadékból és nem alkoholos folyadékból érdemes elfogyasztani. Ha pedig hasmenés történne, akkor érdemes arra is gondolni, hogy elegendő folyadékot vigyünk be, illetve hogy mit viszünk be. Erre például az izotóniás sportitalok, esetleg itthonról vitt olyan porok, úgy hívják ezeket, hogy orális rehidráló folyadékhoz porok, ilyet magunkkal vinni, mert ezek nem csak a folyadékot, hanem az elvesztett sókat, elektrolitokat is pótolják. És amire talán ritkábban gondolunk, az autóvezetés. Jetlag, kicsit idősebb kor, különösen olyan helyre megyünk mondjuk, ahol fordított a vezetés, nem biztos, hogy olyan gyorsan adaptálódunk hozzá. Fontos kérdés, ezt is mindig megkérdezik, a tromboembólia. Magyarul, hogy hosszú utazás során megnő a trombózisnak a veszélye. Egy érdekes dolgot hagyj meséljek el ezzel kapcsolatban. Azt, hogy a repülőúton, hosszú ülés során megnő a trombózis veszélye, azt nem az utazás kapcsán írták le, hanem a II. Világháborúban London bombázása során, amikor 3 napot ültek az emberek az óvóhelyen, gyakorlatilag nem tudtak mozdulni, nagyon sokan voltak lenne, nagyon szűk óvóhelyeken. A bombázás után azt találták, hogy többen meghaltak az óvóhelyeken, és az ő boncolásuk kapcsán észlelték azt, hogy bizony trombózis, ebből pedig tüdőembólia alakult ki, és ebben haltak meg. Az első utazással kapcsolatos ilyen eseményt azt egyébként 1954-ben írták le, egy Ausztráliából történő hosszabb utazás során. A vizsgálatok egyébként azt mutatják, hogy már 4 óránál hosszabb repüléssel is nő az esélye annak, hogy úgynevezett vénás tromboemboliás szövődmény alakuljon ki. 8 órás repülőútnál ez jelentősen megnő, és a 12 óránál hosszabb repülőútnál pedig kifejezetten figyelni kell erre, hogy hányszoros a rizikója, mondjuk egy 8 órás repülőútnál majdnem 3-szoros annak, hogy tromboemboliás szövődményt kapjunk. Ami nagyon érdekes, hogy mindegy, hogy vonaton, buszon vagy repülőn ülünk. Persze buszon ritkábban szoktunk ilyen hosszú utat megtenni, de teljesen mindegy ilyen szempontból. Mit tudunk tenni? Próbáljuk megelőzni. Az egyik a megfelelő folyadékfogyasztás, ezt már elmondtam. Másik a végtagoknak, az alsó végtagnak a mozgatása, akár ülőhelyzetben, vagy ha tudunk, akkor álljunk föl. Lehetőleg folyosó melletti székválasztása, persze mindenki ott ülne, akkor nem repülnénk, mert nem adná el a légitársaság a többi ülőhelyet. Ugyanakkor érdemes a család együtt utazik, inkább a fiatalokat beljebb ültetni. És hát van a kompressziós harisnya, ami mindenképpen ajánlott, illetve az úgynevezett alacsony molekulás súlyú heparin, vagy ahogy jobban ismerjük, a Clexane-nak az adása, ez mindenképpen ajánlott idősebb korban, illetve olyanoknak, akiknek rizikófaktoruk van. Egyébként ide tartozhat olyan gyógyszereknek a szedése, amelyek fokozzák ennek a rizikóját, például az antikontraceptívumoknak a szedése, de önmagában a várandóság is lehet egy rizikófaktor az időskor. Aspirin kezelés alkalmazását azt alapvetően nem ajánljuk, csak akkor, hogyha ezt a Clexane-t nem tudjuk alkalmazni. Volt róla szó, hogy utazás orvostan, van ilyen szakterület. Ha nagyon egzotikus helyre megyünk, vagy alapbetegségünk van, érdemes felkeresni ezeket a utazásorvostani rendelőket, a Semmelweis Egyetem is rendelkezik ilyennel. Itt tanácsot adnak a úgynevezett nem gyógyszeres óvintézkedésekről, mint rovarcsípés, élelmiszer, ivóvízbiztonság, oltásokat ajánlanak, sőt beadnak, antimaláriás gyógyszerek adása, és ami nagyon fontos, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogyha utazásról hazajöttünk élményekben gazdagan, de utána jelentkezik valamilyen betegség, és annak nem teljesen egyértelmű a diagnózisa, akkor érdemes olyan szakemberhez fordulni, aki az utazási medicínában, trópusi medicínában jártas, illetve ami nagyon fontos nekünk orvosoknak, hogy aki utazott és utána keres föl minket, az elmondja, hogy ő hol járt, mikor járt ott, még akkor is, hogyha ő nem gondolja azt, hogy összefüggés lehet a mostani állapota és a nemrégiben történt utazás között. Másik fontos dolog, amit az utazási medicínában segíteni tudnak, az a gyógyszerkészlet. Mit vigyünk magunkkal? Ilyenkor szoktunk ugye saját gyógyszereket, amiket szedünk, ez alap, lázfájdalomcsillapítókat, amit szoktak még vinni, emésztőrendszerre ható szerek, főleg hasmenésre, esetleg felső légúti megbetegedésre. De azért azt se felejtsük el, hogyha mondjuk orrcseppet, szemcseppet viszünk, hogyha ezt nem megfelelően tároljuk, azok nagyon gyorsan tönkre mennek és hatástalanná válnak. Nagyon fontos azt is tudni, hogy általában ártani nem ártanak, csak a hatásukat vesztik el. Aztán seppfertőtlenítő kötszer, nagyon fontosak a rovarriasztók, és nyilvánvalóan attól függően, hogy hova megyünk, malária, profilaxis. Ha magas hegyre megyünk, érdemes erre is gondolni, a magas hegyi betegség, ahol akár agyödéma is elő tud fordulni, hogy túl gyorsan emelkedünk és túl magasra megyünk. Ide enyhe vízhajtó, vagy éppen úgynevezett szteroid szedésével tudjuk megakadályozni ezeket az állapotokat. Gyerekgyógyász az nem hagyhatja ki azt, hogy a gyerekekről ne beszéljen. Ugye ha visszaemlékeznek az előadás első részére, amikor az idősekről, 65 év felettiekről beszéltünk, hogy ennek az 1,5 milliárd turistának hány százaléka 65 év felett, akkor egy 18%-ot mondtam. Hány százalék a családos utazás, ahol gyerek is van, az 22%. Tehát nagyjából azt jelenti, azt megjegyezzük, hogy minden ötödik utazás az idős, illetve minden ötödik utazás az családdal, gyerekkel történik. Hát érdemes arra is felkészülni, hogy mi van akkor, hogyha gyerekkel utazunk. Az első kérdés adja magát, hogy mikor lehet szabad gyerekkel utazni. Hát egy hetes kor előtt abszolút nem ajánlott, de inkább a 3 hónapos kort jelölném meg erre a határa. És ugye mi van ennek a hátterében? Hát az egyik, láttuk, hogy az oxigén tartalom milyen a repülőn, hogyha már repülővel utazunk. A másik az, hogy az első védőoltást, kivéve a úgynevezett BCG oltást, de az első védőoltást az 2 hónapos korban kapják a gyerekek. Nem azonnal hat, tehát nagyjából ki kell, hogy fejlődjön a hatása. 3 hónapos kor előtt védőoltások miatt is már lecsengett az úgynevezett anyai immunitás, tehát sokkal kitettebbek a fertőzésekre, és gyakorlatilag érdemes utazástól függetlenül is megjegyezni, hogy ebben az életkorban lázas betegséggel orvoshoz kell fordulni. Na most, ha elviszük a gyermeket, nem mindegy, hogy hol vagyunk, Európában még csak-csak, de mondjuk Európán kívül, főleg egy egzotikusabb helyen, nem biztos, hogy rögtön olyan helyre tudunk jutni, ahol egy 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőt jól ellátnak. Szó volt a szúnyog és rovarvédelemről, nincs idő arra, hogy minden aspektusát a gyermekkel való utazásnak megbeszéljük, de 6 hónapos kor alatt szúnyog és rovarvédővel nem is tudjuk fújkálni a gyereket, vagy nem ajánlott fújkálni, mert olyan hatóanyagot tartalmaznak, ami káros lehet a számára. És akkor még azt is érdemes tudni, hogy általában többféle kiszerelésük van, és az alacsonyabb koncentrációjú adható a gyerekeknek, a magasabb a felnőtteknek, tehát 2 dolgot csinálhatunk, vagy 2 félét veszünk a családnak, és akkor jó eséllyel össze fogjuk keverni őket, vagy az alacsonyabbat vesszük meg, viszont azokról meg tudni kell, hogy alacsonyabb koncentráció, rövidebb hatástartam, tehát ezt többször kell alkalmazni. Mit lehet csinálni 6 hónapos kor előtt? Hát ugye babakocsi ágy esetén finomszövésű háló, és lehetőleg olyan ruhát adni a gyermekre, ami hosszú ujjú, a lábát is takarja, nyilvánvalóan meleg helyre megyünk, akkor annak megfelelő anyagból készüljön. És még egy nagyon fontos dolog, és talán érdekes, hogy a szúnyog rovarvédelem ugye egyrészt az, amit magunkra a bőrünkre fújunk, a másik, amit szintén magunkra kenünk, hogyha olyan helyre megyünk, az a napvédő krémek vagy sprék. Na most 2 együtt alkalmazható, de aki mondjuk ebből az első hatóanyagból vásárol, és elég sokan ezt szokták tenni a szúnyogvédőből, plusz alkalmazza a napvédőt, akkor a napvédőnek a hatástartam az jelentősen lecsökken. Magyarul többször kell a napvédőt alkalmazni, a gyereknél is, egyébként igaz ez felnőttnél is, de a gyerekeknél különösen oda kell erre figyelni. És azt se felejtsük el, hogy nem csak a napfényes helyre megyünk, lehet veszélyes a nap szempontjából, hanem ha magasra megyünk, minél magasabbra megyünk, annál inkább veszélyes lehet, vagy jobban ki vagyunk téve a napsugárzásnak. És hát megjelentek ugye itthon is azok a szúnyogok, amik minket felnőtteket, meg gyerekeket is erőszeretettel kóstolgatnak. Sokan tigris szúnyogként ismerik. Ilyen szúnyogokat gyűjtöttek össze a kollégáim a 8. kerület közepén a Bókai Gyermekklinikán. Tehát itthon is vannak, még nem feltétlenül viszik magukkal azokat a betegségeket, amiket a trópusi éghajlaton igen, de itt vannak, és az esély arra, hogy előbb-utóbb megjelennek a betegségek, az egyre inkább növekszik. Számos kérdést érintettünk, és számosat nem, hiszen rengeteget lehetne még az utazásról beszélni. Ezzel szerettük volna Farkas Ferenc Balázs kollégámmal összefoglalni a legfontosabb ismereteket az utazási medicináról, azzal, hogy felkészülten tudjanak menni, tudják azt is, hogy mit miért kell magukkal vinni, vagy mi miért történik adott esetben. Egyetemi oktatóként szoktam mondani a diákoknak, hogy soha ne felejtsék el azt, amit 2-3 éves korukban elkezdtek mondani, azt a kérdést, hogy miért, azt tegyük föl, mert akkor megértjük azt, hogy miért kell nekünk felkészülni, miért lesz ez jó, és miért lesz mégis érdekes és élménydús az utazás. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.